Dávid mondja a Zsoltárokban, ha apám anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Drága testvérek, énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 46. Zsoltárunk első versét. 46. Zsoltárunkat keresünk egy énekes könyvünkből, annak a legelső versét énekeljük fennállva. Luther Márton szívét erősítő, kedves Zsoltára volt ez a legkedvesebb Zsoltára. 46. Zsoltár első versét énekeljük, az Isten a mi reménységünk.
a mi együtt létünknek és Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek igéjét, amelyet mai vasárnapon olvasok előttetek, a Lukács írása szerint való Szent Evangéliumból, annak a 19. fejezetéből az első 10 verset. Lukács evangéliuma 19. fejezetéből az első 10 verset olvasom Zákeusnak, a jerikói fővámszerőnek a megtérését. Ezután Jerikóba ért és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszerő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett és így szólt hozzá, Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve leszállt és örömmel befogadta. Akik ezt látták, zúgolódtak és így szóltak, bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig előállt és azt mondta az Úrnak, Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, visszaadom neki a négyszeresét. Jézus így felelt neki, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia, mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Gyertek helyünkön maradva, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szeretnénk nem csak vasárnap, hanem minden nap gyakorolni azt a csodálatot, hogy téged keresni, előtted megpihenni, felüdülni, odaadni egész lényünket és szívünkben levő minden dolgot, gondot, bánatot, örömet, te neked. Amikor ezt cselekszi a mi lelkünk, olyan csodálatos megtapasztalásokban van részünk. És amikor nem keresünk téged, a mi életünk bizony szomorúságba, bajokba, bukásokba torkollik. Keresünk téged, keressük orcádat, keressük, Urunk, a veled való találkozást. Olyan csoda, hogy te jössz elénk, és te előbb elindultál felénk, mint mi te feléd. Te előbb szerettél minket, mint mi megszülettünk volna. Előbb kerestél, és előbb szolgáltál nekünk, a te végtelen szereteteddel. Így jövünk eléd, Urunk, és hozzuk eléd mindazt, ami a szívünkben van. Urunk, Luther Márton kedvenc Zsoltárát énekelve, hogy látjuk, hogy bizony annyi háború van, nem csak a világon, a fegyverek által, háborúság köztünk, emberek között, a szívünk mélyén, érzelmeknek, haragnak, bármi olyan gonosz indulatnak háborúja, amivel viaskodik lelkünk, amely bebetör az életünkbe. Gondolatokkal háborúzunk, érzésekkel, kísértésekkel. Olyan jó, hogy énekelhetjük mi is a Zsoltárral, hogy te háborúkat elcsendesítesz. Te tudod elcsendesíteni az emberek közötti háborút, szeretetlenségeket. Te tudod a szívekben levő háborút is egészen elcsitítani, győzelmedet hatalomra juttatni. A te békességedet behozni szívünkbe, lelkünkbe, hogy az uralkodjék ott örökön örökké. Vágyunk így eléd jönni és nálad mindent meglelni, amire szükségünk van. Így hozzuk eléd a szenvedőket, hadd hozzuk eléd a gyászoló családot, akik megálltak az elmúlt hétfőn, ravatal mellett, könyörülj az ő fájdalmukon, veszteségükön. Te adj nekik vigasztalást, te állj oda az ő életük mellé, emeld fel őket a mélységből, töröld fel könnyeiket. Olyan reménységgel tölts el őket, amely az örök életre szóló reménység, olyan hittel, amely túllát a temető sírkövein is, egészen a te országodig lát mindent. Így hozzuk eléd a betegeket is, szenvedőket, kórházban levő testvéreket, műtéteseket, könyörülj ő rajtuk, gyógyíts meg őket, és hozd őket vissza a közösségünkbe. De te állj oda a magányosok mellé, a szomorkodókat, a depressziósokat is, te szólíts meg igéddel, te mentsd őket meg, te vonj magadhoz, és a nálad levő gyógyulással ajándékozz meg őket. Életünk, mindenünk, Istenünk, hadd legyen kezedben, hadd legyen ott a legjobb helyen, te pedig cselekedj velünk csodákat, szeretetteljes terveidet valósíts meg, hogy életünk veled legyen örökre összeforva. Amen. Kedves testvérek, ének szóval készülünk az ige hirdetéséhez, mégpedig a 165. dicséret 5. versét énekeljük. 165. énekünk 5. versét énekeljük. Így kezdődik a 165-ös ének 5. verse. Egyszerűvé formálj belső lelkiképpen. Tételem alapígéje írva található János evangéliumában. A János evangéliumából egyetlen igeverset olvasok, a 6. fejezet 37. igeversét. Tehát János evangéliuma annak a 6. fejezetéből a 37-es verset olvasom. Jézus szavai ezek, egy nagyon drága ige, talán minden ige olvasónak. János 6.37. Jézus mondja: akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el magamtól. A Károli Biblia még erősebben fogalmaz, azt mondja, hogy semmiképpen ki nem vetem. Hallgassuk meg, tehát így a Károli fordítás szerint is. Akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én semmiképpen ki nem vetem. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, vannak úgy emberi életek, és talán fogalmazhatunk így is, hogy egészen személyessé váljon az ige, hogy van úgy talán néha mi életünk is, amikor azt az elrontását éljük át életünknek, hogy minden úgy alakul, hogy szinte mindenki kivet bennünket, elutasít, korábbi baráti társaságunk nem akar tudomást venni rólunk, úgy kiközösítenek, és az ember ilyenkor azt éli át, hogy olyan számkivetett vagyok, azt éli át az ember, hogy elhagyott vagyok, magányos vagyok, reménytelen vagyok, és ilyenkor szokott jönni a depresszió, az a mély szomorúság, mély labú, amiben az ember lelke szinte maga alá roskad, és ilyenkor olyan reménytelenül elveszettnek érezzük magunkat. Hát mégis van valaki azonban, aki, ha hozzá menekülünk, soha ki nem vet bennünket, nem taszít el, ő előtte nem leszünk számkivetettek, nem fog elküldeni, mert ezt ígérte, ez a valaki, az Úr Jézus Krisztus. Csodálatos az az ige, amelyet olvastam alapigének, a János 6.37-ből, aki én hozzám jön, mondja Jézus, én azt semmiképpen ki nem vetem. A mai címünk így hangzik, emberektől elvetve, de Istentől elfogadva. Emberektől elvetve, de Istentől elfogadva. Zákeusnak a történetét olvastam előttetek. Zákeus történetét talán mindegyikünk ismeri, a hittan könyvekben is olyan hamar szerepel, hogy talán nincs is olyan kicsiny hittanos, akinek ne ragyogna fel az arc, hogy igen, tudom ki ez az Zákeus, egy kicsit másképpen fogjuk nézni az ő történetét ma, mint eddig, hiszen pontosan tudjuk, hogy fő vámszedő volt, tudjuk azt is, hogy milyen hatalmas gazdagságot halmozott fel, de mások kárára, mástól kizsarolva, a római birodalom a provinciákban úgy gyakorolt az adószedést, nagyon rafinált ötlet, hogy másra haragudjanak ne rájuk, hogy kiadták ezt bérvállalkozásba. Nem piszkolták be magukat a római hivatalnokok avval, hogy ők üljenek a városkapuba, és szedjék az adót, az átmenő áru forgalmi adóját, hanem kiadták ezt helyi lakosoknak, és nem volt meghatározva, még ez is a rafináltal volt a törvényben, hogy mennyit kell beszedni. Most innentől kezdve minden adózó állampolgár ki volt szolgáltatva, hát a vállalkozást rómaiaktól kivevő vámszedőknek, aki hát éppen a jó indulata vagy a szíve kapzsisága szerint szedte be az adót, mindegyik vámszedő a maga zsebére dolgozott. Mindegyik sokkal többet szerette, mint amit le kellett adni a rómaiaknak. Ez egy olyan ellenőrizhetetlen, egy hihetetlen olyan pénznyelő volt, amit teljesen a sátán úgy irányított, hogy az embereket még kapzsibbá tette, emberek közötti kapcsolatokat megrontott. Izraelben a római birodalom, amikor provinciává tette, a vámszedő közutálatnak örventek. Máté evangélista is ekkor vámszedő volt, onnan hívta el az Úr Jézus, és ott hagyott mindent, a kapzsiságot, a pénzforrást, és követte Jézust. Hát itt van Jerikóban egy fővámszedő, aki talán így duplán húzott hasznot, hogy még ő is kiadta talán ilyen bérvállalkozásba, és ma már úgy mondanánk, hogy alvállalkozóknak kiadja az ilyenkor az ember, és nem értek haszonnal, ő lehetett a város leggazdagabb embere, de ő volt a városnak, Jerikó városának a legjobban utált embere is. Ez az ember mindent föltett egy lapra, hogy legyen sok pénze, legyen meg mindene, de nem volt egy barátja sem, nem volt a szívében békesség, nem volt a lelkében az Isten szeretete, mindent elrontott. A vágy ott volt benne, hogy de jó lenne kegyelmet találni, békességben élni. Olyan jó lenne úgy élni, ahol örömet találok, boldogságot, ahol nem köpnek le, ha kimegyek az utcára, mert ez volt a valóság. Egészen másra vágyott a lelke, mint amit már összeharácsolt magának, és úgy gondolt, hogy majd boldoggá lesz tőle. Hallott Jézusról, aki leül a vámszedőkkel beszélgetni. Hallott valakiről, egy csodálatos tanítóról, akiről azt suttogták, hogy ő a Mesiás, aki nem utálja a vámszedőket, akkor biztos őt is szereti. Aki leállt beszélgetni és kegyelmével meggyógyítani a paráznanőket, a vámszedőket, a bűnösöket, a tolvajokat és a rablókat, ő neki találkoznia kell evel a Jézussal. Apró tervetű ember, azt mondja a Biblia, talán még a fiatal korában ez is olyan tüskeként maradhatott meg benne, hogy talán a kicsit sok közösségben kigúnyolják. Az iskolában ugye a leggyengébbet úgy igyekeznek jól kiközösíteni, a legtöbb gonosz tréfát mindig a legkisebb meg a leggyengébb kapja, talán így nőhetett fel Zákeus is, és nem tudta látni Jézust a tömegtől. Ő egy utált ember volt, a vállak bezárultak, hiába akart előre menni, nem tudott. Előre haladt az úton, tudta, hogy merre kell Jerikón átmenni, ha Jeruzsálembe megy Jézus. Fölmászott azon az útvonalon egy vadfügefára, hogy ő látni akarja Jézust. És amikor elhaladt alatta a tömeg, Jézus megállt a fa alatt, amin ő volt, fölnézett, néven szólította, elmondta, hogy nálad akarok megszállni, és ő döntött, igen, ezt a Jézust beengedem a házamba, az életembe, szeretnék meggyógyulni, békességet találni,
befogadta a házába.
Nem nézte, hogy hányan gúnyolódnak körülötte, és hányan szidják el Jézust, mert Zákeust választotta. Megbeszél mindent Jézussal, élete nyomorát, és újjá lesz az élete. Nézzünk ennek a történetnek most kicsit a mélyére. Az elutasítottságnak megvannak az okai. Ha valaki úgy jár, hogy kivett mindenki, nem szeret senki, elutasítottak, magányos vagyok, és már kicsit összezuhanva, depresszióba, szomorúságba, bánatba, megvannak az okai, kérem szépen. 6 okot mondanék, amelyek fő okként szerepelhetnek sok mások mellett. Az első a rossz életcél. Rossz életcélt választott Zákeus. Talán fiatal korában szegény ember volt, meg átélte az apró termete miatti sok-sok gúnyolódást, és ő így választott magának életcélt, hogy majd én leszek valaki. Én majd lesz pénzem, és mert eddig gúnyoltak, majd engem fognak irigyelni. Olyan mesterséget választok, ahol ezt véghez vihetem, kapva kapott a lehetőségen, hogy a rómaiak kiadták ugye a vámszedési jogokat, eladta a lelkét a kapzsiságnak, a hamisságnak, a pénzszerzés gonosz módjának, mert rossz volt az élet célja. Rengeteg ember azért rontja el az életét, mert fiatalon rossz életcélt választ. Rossz életcél. Mindig nézzétek meg a saját életetek irányát, célját, hogy merre tart az életem. Mit akarok elérni, mi az én életem értelme és célja? Ha nem az Isten melletti szövetségben való élet, nem az Istent szerető élet és a vele való közösségben való áldást keresi, ha te szíved, akkor nem jó az életed célja. A második ok az elutasítottság területén a rossz döntések. Rengeteg ember hoz rossz döntéseket, amiket élete végéig bán. És ha eszébe jut, kijönnek a könnyei, hogy bár azt soha ne döntöttem volna, ne tettem volna, ne mentem volna arra, ne találkoztam volna avval, és ne ment volna rossz irányba az életem. Rossz döntések. Amikor életünknek a következményeit számba vesszük, akkor jussanak eszünkbe a rossz döntések. Zákeus rettenetes sok rossz döntést hozott. És ez okként szerepel az ő elrontott életében. A hármas a múltad. A múltad. Zákeus elutasítottságában ott van okként a múltja. Olyan múlttal rendelkezett, amelyre nem lehetett büszke. Olyan múlttal rendelkezett, amelyet sajnos ő csinált magának, elrontott dolgok, minden olyan, amit szégyenkezéssel és sírással kell csak az emlékezetébe idézni. A négyes ok a rossz mértéknek a választása. Az egész életét egy hamis mérték és értékrendszer alapján építette föl, amíg nem találkozott Jézussal, eszerint a rossz mérték választás szerint élt. Nem az volt neki fontos, amit Isten tenne az első helyre, és nem az volt neki az utolsó, amit Isten tenne az utolsó helyre. Egy rossz értékrendszer, egy rossz mérték szerint élt az életét, ha mi életünkben tetteink következményét kell aratni, akkor kicsit pörgessétek vissza ezeket a dolgokat, hogy vajon döntéseimet, tetteimet, szavaimat, kapcsolataimat, dolgaimat mi határozta meg? Milyen rettenetes mérték szerint éltem X évig. Az ötös ok az emberek ellen elkövetett bűnök. Az emberek ellen elkövetett bűnök. Zákeusnak a rossz döntései és a rossz mértékbe vele tartozott az, hogy rengeteg bűnt követett el emberek ellen. Akivel ő találkozott a munkája során, azt ő becsapta, azt ő meglopta, megrövidítette. Tudjátok, ehhez így szoktuk mondani, hogy a hétköznapi nyelven, hogy ehhez pofa kell. Vastag bőr kell legyen az arcunkon, hogyha minden nap, ha 10 embert akarunk becsapni, akkor 10 embernek hazudjunk, tíz embert mosolyogva felé. Megrövidítsünk, meglopjunk, elmondjuk, hogy hát ennyi adóval tartozol. Leesett a másiknak az áll, hogy ennyivel, hát azt hittem a harmadával, nem itt ennyit kell fizetni. Mindenkivel a kapcsolatát megrontotta, baráttal, ismerőssel, ismeretlennel, mert az embereket nem tekintette másnak, csak az ő céljai megvalósulásához vezető, kifosztható eszközöknek. Utat során hány ember ellen vétettél már? Hány embernek okoztál fájdalmat, rövidítetted meg, anyagilag, érzelmileg, lelkileg, testileg, emberek ellen elkövetett bűnök. És a hatos egy önző életnek a felépítése, amely soha nincs tekintettel másra. Zákeus az egész életét úgy építi fel, hogy az ő önző kívánságai köré szervez és rendez mindent. Mindent. Nagy valószínűséggel az ilyen ember úgy nősült, hogy gazdag ember leányát veszem el, nem úgy választotta, hogy hívő legyen és alázatos, és az Úr szolgáló lány, aki szereti az Urat, akivel lelkileg harmóniában leszek, nem így választott feleséget. Milyen tehetős anyagilag a családja, külsősége, mindent az ő önző vágyai köré szervez. Minden olyan élet, amelyik ilyen önző módon építi fel az egész dolgait, illetve minden területének, az fogja inni ennek a rossz felépítésnek a következményeit. Fogja ezoknak a gyümölcseit bizony enni. És most nézzük a következményeket. Mindez, amit Zákeus kigondolt, végezett az, milyen következményeket szült. Valószínűleg az út elején nem gondolta volna, hogy ez lesz belőle, hihetetlen elutasításban volt része. Ő volt az az ember Jerikóban, aki lehet, hogy a leggazdagabb volt, és úgy gondolta, hogy hányan irigykedhetnek rám, hogy nekem mindenem megvan, de a végén már nem így látta magát. Nem az irigyelt, a csodált, gazdag embert láthatta magában, hanem az elutasítottat, a számkivetettet, az elvetettet, a kirekesztettet, akinek nem előre köszönnek a piacon, hanem nem köszönnek neki, vagy köpnek egyet rá. Olyan élete lehetett Jerikóban, amit senki nem kívánt magának. Ilyenkor mi a léleknek az állapota? Olyan állapotba esik ilyenkor az embernek a lelke, amely a sátánnak a prédájává még inkább tud bennünket tenni. A magányosság és az egyedül hagyatottságnak az érzése, ha eluralkodik az emberen, akkor a sátán tökéletes teret nyer az ilyen életnél. Hadd szóljak a magányosakhoz. Nem azt értem magányos alatt, akinek nincsen társa, nem azt értem magányos alatt, aki egyedül él egy házastársban, hanem aki egyedül van lelkileg. Lehetsz úgy is magányos, hogy van férjed, feleséged, gyermeked, unokád. Élhetsz úgy magányosan és elhagyatottnak érezze magadat, ha egy zsibongó család között élsz. Ez talán még rosszabb magány, mint hogyha egyedül lennél egy háztartásban. Ez a társas magány, így hívják a pszichológusok, nagyon frappánsan megfogalmazva, hogy van mellettem valaki, ott vannak a gyerekek, minden nap becsöngetnek, rám néznek, jót esznek abból, amit főzök, de úgy én nem kellettem, csak amit főztem. Kérnek a nyugdíjamból, kérnek a fizetésemből segítséget, azt viszik, de meg nem öleltek. Nem mondták, hogy fontos vagy mama vagy papa, nem mondták, hogy szeretlek. Magányos vagyok mellettük. Na, a magányosakhoz szeretnék szólni. Ez az állapot kísértette meg Zákeust is. Biztos vagyok benne, hogy volt neki felesége meg gyermeke. De valószínűleg a feleség már rég megbánta, hogy hozzáment ehhez a gazdaghoz, mert ő is ugyanabból az utálatból részesült, amiből a férje. A magányosság egy olyan táptalaja tud lenni a sátáni támadásoknak, hogy lelki sebeket szerzünk magunknak, olyan szomorúság és olyan boldogtalanság kerít érzelmileg hatalmába bennünket, hogy az ember reménytelennek és kiúttalannak látja az életét, és a sátán arra igyekszik ugye rávenni mindenkit, hogy öngyilkos legyen, a kárhozatba akar beledönteni ezzel a sátán, mert az öngyilkosoknak nincs örök életük. Ez egy ördögi kör Zákeus életében, már elcserélné a vagyonát barátokra és szeretetre, de ő már nem kell senkinek. Ha odaadná ház összes kincsét, akkor sem tudná megvenni senkinek a barátságát, meg a szeretetét. És pont ez az ördögi kör benne, hogyha már a saját tetteid miatt vagy magányos, kirekesztett, elutasított, akkor még inkább az önző életed felépítése felé fogsz fordulni, és a saját bűneid és a rossz döntéseidet fogod megerősíteni, afelé fogsz fordulni, az lesz az, amire úgy gondolod, hogy akkor mégis ebbe az irányba megyek, és ez katasztrofális következményekkel járna. És nagyon fontos dolgot fogok mondani, a sátánnak az a taktikája, hogy rossz döntéseid újabb rossz döntésekbe sodorjanak. A sátánnak az a taktikája, hogy bűneid és bukásaid újabb bűnökbe és bukásokba torkoljanak, és tetteid következményei még mélyebbre taszítsanak. Hadd mondjak példákat is erre. Ha valaki egyszer elveszítette a becsületét, mert mondjuk lopott, súgja neki a sátán, hogy most már minden mindegy, már elveszítette a becsületet, most már lopjál, most már minden mindegy. És tovább züllik a lopásban, abban a züllött életben, amiben Isten megállítaná, a sátán meg még egy hazugsággal lök rajta. Vagy egy elbukott lány, aki a tisztaságát veszíti el, elkeseredésében azt a kísértést hallja a sátántól, hogy ha most már minden mindegy, most már akkor belemehetsz bármilyen barázna kapcsolatba, mert most már mindegy. Már elvesztetted, amit nem kellett volna. És a sátán egy jó nagyot lök, mert mi a taktikája? Hogy rossz döntéseid további rossz döntésekbe torkoljanak, hogy bűneid és bukásaid újabb bűnökbe és bukásokba sodorjanak bele, hogy tetteid következményei még mélyebbre döntsenek. Ez az ő démoni taktikája. Ugyanez a kísértés az Zákeusnak. Nem szeretnek? Én se szeretem őket. Utálnak, mert én gazdag vagyok, még gazdagabb leszek. Úgy is utálnak, mert beszedem az adót. Nem fog érdekelni, még jobban becsapom őket. Azért is dafkéból, büszkén, gonoszul, keménységből. Ez az, amikor a sátán azt éri el az ilyen embernél, hogy az amúgy is megvastagodott lelkem még jobban megkeményedjen a bűnben. Gyémánt keményé tudjuk keményíteni a lelkünket. Egy picit hadd álljak meg, testvérek, hogy milyen a mi életünk. Egy picit Zákeustól vidd oda a gondolataidat a saját életedhez, és nézz végig a saját életedet Zákeusé mellétéve. Milyen a te életed? Hoztál-e rossz döntéseket? Milyen a múltad? Milyen volt az induláskor az életcélod, emberek ellen elkövetett bűneid? Mit lettek ezeknek a következményei? Hányan szeretnek téged? Talán ezt a kérdést úgy nem szeretjük föltenni magunknak se. Hogy tényleg engem hányan szeretnek? Vagy hányan ki nem állhatnak? Hány rossz döntést hoztál azután, amit keserűségedben hoztál a korábbi rossz döntéseid miatt, mert hallgattál a kísértőre. Nem vagy-e kirekesztve? tetteidnek a gyümölcseit nem kell-e enned? Nem érzed-e magányosnak magadat? És nem sodródtál-e bele a depresszióba? Egy gondolatot hadd mondjak a depresszióról, testvérek. Tudom, hogy orvosilag megvan ennek a kémiája, meg az idegi tevékenysége, de én úgy hiszem, hívő emberként, hogy ennek sokkal mélyebb lelki gyökerei vannak a depressziónak, mint amit esetleg vegyszerekkel, gyógyszerekkel az ember kezel, az már a tünet, meg a felszín. Ami a mélyen van, az az Isten nélküli elrontott élet, amelyet a sátán mélyebbre lök, megtipor, és azt hazudja a fülünkbe, hogy nincs remény. Ne reménykedj semmiben, mert úgyse lesz már jobb. Ezt mondja a kísértő. És belezuhan az ember egy rettenetes mélagúba, egy olyan szomorúságba, amiből tényleg Jézus Krisztus tud csak kimenteni. Ő tud abból igazán fölemelni, és meggyógyítani. Van remény. Ez az, amit Zákeus örömmel újságolna, ha itt lenne közöttünk, ott van fenn Jézusnál már, hogy van remény. Van remény egy teljesen elrontott életnek is, van reménysége akkor is egy életnek, ha millió rossz döntést hozott, és ha olyan a múltja, ami miatt csak sírna és szégyenkezne, ha végtelen sok bűnt követett el az emberek ellen, akkor is van remény. Van remény a számkivetetteknek is, mert van, aki ismeri őket, és van, aki szereti őket. Van, aki tudja az ő rossz döntéseiket, a bűneiket, a bukásaikat, az eltévesztett életirányt és életcélt. Van, aki szereti őket. Ez az, amire Zákeus rájött, hogy egy valakiben tudok még reménykedni, egy valaki szereti Izraelben a vámszedőket, és ez az Úr Jézus. Hadd mondjam el nektek is, testvérek, hogy egy valakiben lehet reményed. Egy valakiben bizakodhatsz még, aki úgy szeret, mint soha senki más. És ez Jézus. Ahogy egész Izraelben nem volt senki más, aki szerette a vámszerőket, csak Jézus. Hidd el, hogy Magyarországon, aki legjobban szeret téged, az egész világon, az egész teremtett univerzumban, az Jézus, aki szeret téged, aki tudja a dolgaidat, tudja az érzéseidet, tudja a te múltadat, a rossz döntéseidet, a bukásaidat, a besodrásaidat, akkor besodródtál még mélyebbre, pedig rájöttél, hogy eddig se kellett volna, és utána még jobban hagytad, mindent tud. És ő szeret. Az evangéliumi történetekben olyan döbbenetes látni Jézusnak az útjait, hogy megrajzolnánk a térképen, hogy hova megy, merre megy, és beírnánk az útvonalakra, hogy kiket mentett meg, akkor olyan döbbenetes dolgokat lehet észrevenni, hogy egyszer átevez egy tavon a gadaraiak földjére egy szememberért, és utána jön vissza. Ilyen gyors visszautat rajzolnánk a térképre. Jerikóba megy, két embert talál meg, Jerikó határában a vak Bartimeust, és Jerikóban ebben a hatalmas városban, ahol talán 100 000 ember is élt, és tömegek vették körül Jézust. Ezt a Zákeust. A legutálatosabbat. A közutálatnak örvendő, őt megtalálta. És akik ott tolongtak körülötte, azok még elkezdték kritizálni Jézust, hogy hát bűnös embernél száll meg. Tulajdonképpen azt mondták, hogy hát ez a Jézus, ez hibás döntéseket hoz, kérem szépen. Borzasztó dolgokat csinál, hogy szóba áll a valakit, mi utálunk. Zákeusnak ez volt a reménye. Van valaki, aki nem utálja őt, és szóba áll vele. Van valaki, aki őt szereti, és el fogja fogadni. Van valaki, akivel megbeszélheti a múltját, a rossz döntéseit, az élete sebeit, akinek odaadhatja a magányát, a bánatát, a depresszióját, és békességet talál majd nála. Szeretném nektek elmondani, hogy tényleg ez Jézus. És még egy gondolatot ide Jézus elfogad feltétel nélkül, de Jézus pontosan tudja, hogy a rossz döntések voltak. A bukások bűnök voltak. Ő sem szereti a múltad sötét dolgait. Ő sem szereti a rossz döntések mögötti sátáni erőket. Ő téged szeret, és te kell lesz neki. Soha ne úgy gondolkodjunk Jézusról, néha-néha televízióban lehet hallani ilyen nagyon-nagyon liberális és a nagyon kegyeskedőnek tűnő mondat, haragszom az ilyen általánosító és ilyen nagyon lapos démoni mondatokért. Ó, hát Isten úgyis mindenkit szeret, és úgyis mindenkinek megbocs, ez ilyen elkendőzés. A Golgotáról feledkezik meg az, aki ilyet mond. Azt mondja a hitvallásunk, nagyon kemény mondata KT-ban, a kereszt nélkül két dolgot nem tudnánk. Mennyire gyűlöli Isten a bűnt, és mennyire szeret bennünket. Isten rettenetesen gyűlöli a bűnt, annyira, hogy amikor Jézus magára vett a te bűnödet, meg az enyémet, akkor a Golgotán lesújtott Jézusra is, mert gyűlöli a bűneinket, de bennünket nagyon szeret. Két dolgot tudtunk meg a keresztből. Mennyire gyűlöli Isten a bűnt, és mennyire szeret bennünket. Ez Zákeusnak is tudni kell. Isten gyűlöli Zákeus bűneit. De Zákeusért remeg. Nagyon szereti őt. Soha ne úgy akarjunk Jézushoz, úgy oda csatlakozni, úgy oda billegni, hogy megmaradni a bűnben, a rossz életcélban, a rossz döntésekkel, az emberekkel való kapcsolat elrontott minden dolgával, így nem lehet Jézushoz csatlakozni. Nincs megírva a Bibliában, hogy azon az éjszakán mennyi mindent megbeszélt Zákeus Jézussal, de én úgy hiszem, hogy az egész éjszakát átbeszélték. És reggelre egy másik Zákeus volt az, aki kilépett az ajtón. Az Úr Jézus megbocsát, megtisztít, de van három dolog, amit Zákeus nem úszhat meg. Tehát Jézus megbocsátja a bűnt, megtisztítja az Zákeust, de van három dolog, amit Zákeus nem úszhat meg. Az egyik a múlt rendezése. Itt nincs pardon. A múltat rendezni kell. Bocsánatkérés, kárrendezés. Másnap reggel Zákeusnak ez az első dolga. Tudja, hogy Jézusé lettem, ezt nem úszhatom meg. Nem ülhetek a lopott aranyon továbbra is. Nem űzhetem tovább rabló életemet, hazug életemet tovább. Nem. Rendeznem kell a dolgokat. Elindul egy listával, biztos a kis titkos könyvelésében ott voltak a nevek, kitől mennyit csalt ki, és elindul pénzes bugykossal is. Vagyonom felét, Uram, a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, visszaadom neki a négyszeresét. Képzeljétek el, hogy vannak olyan biblia kutatók, akik azt állítják, hogy itt biztos a biblia írója eltévesztette a ragokat, meg a szavakat. Tudnék, a mózesi törvény azt mondja, hogy ha becsaptál valakit, akkor a negyedével adjál neki többet, tehát tulajdonképpen 125%-ot kellene adni, nem a négyszeresét, hanem a plusz egy negyedet. És mit mond Zákeus, hogy a négyszeresét adja neki vissza? Hát van egy-két, hadd mondjam így, hogy fafejű biblia magyarázó, aki azt mondja, hogy hát eltévesztették. Én úgy hiszem, hogy nem tévesztették el. Én úgy hiszem, hogy Zákeust arra indította Isten szentelk, hogy még a kamatokat is fizesse meg. A kamatokat is. És ő nem a negyeddel akar többet. Ő a négyszeresét adja vissza, mert ez van a Bibliában. Én így hiszem. Ez az első, amit nem úszhat meg, a múlt rendezését. Akitől bocsánatot kell kérned, bocsánatot kérni, és a kárrendezés. És a másik a múlt megítélése. A múlt megítélése. Isten is megítéli a múltunkat és a rossz döntéseinket. Ez Zákeus sem úszhatja meg. Ki kell mondania Jézus Krisztusnak, hogy Uram, rosszul döntöttem, borzasztó dolgokat csináltam. Rossz volt életem iránya, mindent elrontottam. Hány ember akar úgy Jézushoz csatlakozni, hogy nem ítéli meg imádságban Jézus előtt a saját élete gonoszságait? Ha a bűnt nem ítéled bűnnek Jézus előtt, ha a gonoszságot nem nyilvánítod gonoszságnak, nem tartozhatsz Jézushoz. Enélkül Zákeus nem lenne új Zákeus. Ezt nem lehet megúszni a múlt megítélése általad. És a harmadik, az új irány melletti döntés. Ez sem úszhatja meg Zákeus. Eddig életem abba az irányba ment, rossz irányba, és Jézusé vagyok, abba az irányba megyek. Élete új iránya mellett egy teljes lélekkel, szívvel, egész lényével való döntést kell hoznia. Jézus mellett, Jézus értékrendszere, mértéke mellett, a Jézussal való szövetség mellett, és mind a mellett, ami ebbe beletartozik. Az olcsó kereszténység az az, mint hogyha én azt hirdetném nektek, hogy szeret Jézus, éljetek tovább úgy, ahogyan csak akartok, úgyis bemegyünk a mennybe. Ez hazugság lenne. Szeret Jézus. Annyira, hogy érted, meghalt a kereszten. Jöhetsz hozzá, ingyen tied a kegyelme, ingyen ad örök életet és üdvösséget, de rá kell mutatnod bűneidre, neked meg kell ítélned életed minden fonákságát, ő előtte összetörve imádságban. Rendezni kell a rendeznivalókat, és döntened kell az új irány mellett. Uram, mától nem úgy, hanem emígy. És Zákeus döntött. És Zákeus döntött. Jézus mellett, Jézus szövetsége mellett, Jézus mértéke mellett, Jézus kegyelme mellett, vérének érdeme mellett, és az örök élet mellett. E történettel fejezem be. Egyszer egy fiatal, becsvágyó bankár, egy nagyon idős, nagyon sikeres, szűkszavú bankártól tanácsot akart kérni, hogy hát mondja meg, Uram, hogy hogyan tudnék én is ugyanolyan sikeres, bölcs, nagy tapasztalatú, gazdag bankár lenni, mint amilyen most ön. Szűkszavúan annyit mondott az idős bankár, jó döntések. És hogyan tanulhatom meg, hogy jó döntéseket hozzak? Rossz döntések. Hangzott a válasz. Apró párbeszéde sok minden tanít. Mi Isten nélkül jövünk erre a világra a bűneset miatt, és nincs olyan ember, aki ne hozott volna rossz döntéseket. Tanulj a múltadból, és ne hozz több rossz döntést. Sőt, azt tanuld meg a rossz döntéseidből, hogy milyen jó döntéseket kell hoznod. Hogy Zákeus jó döntése legyen a szívedben, Jézus mellett dönt. Ez a legjobb döntés. Dönteni Jézus mellett, aki téged szeret, és érted meghalt. Dönteni a szövetsége mellett, amely fel van neked kínálva, hogy légy az enyém, tartozz hozzám, és élhetsz örökkön örökké. Dönts az ő igéje mellett, mértéke mellett, az örök élet útiránya mellett, az örök élet életcélja mellett. És ez a jó döntés, ez hozza meg szívedbe mindazt, amire vágysz. Örömet és békességet, az életed kiteljesedését. Akarsz-e jó döntést hozni? Amen. Válaszul az ígére, testvérek, a 464-es ének első versét énekeljük, 464-es dicséret első versét énekeljük, válaszul az ige hirdetésére, 464-es énekünk első versét. Jöjj királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom, a gonosztól óvj te meg ne roncson engemet. hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, szeretnénk őszintén imádkozni hozzád, hogy hasonlít az életünk Zákeuséra. Sokszor talán úgy olvastuk ezt a bibliai történetet, hogy ó, ez a Zákeus, mennyire egy romlott ember volt. De amikor orcád világossága elé állítod a saját életünket, akkor azt kell meglátnunk, hogy nem vagyunk különbek Zákeusnál. Úrany, tele van ifjúkorunk, fiatalságunk, életünk, minden ideje gonoszságokkal, rossz döntésekkel. Tele van életünk rossz életcél választással, rossz mérték választással, a bűnben való tovább sodródással. Olyan múltat hozunk, amely előtted szégyenletes, amely miatt sírnunk kellene. És megjelennek tetteink következményei is, és csak ott szomorkodunk, hogy mennyi minden ér minket. Vágyunk így keresni téged, hogy Zákeus, hogy te vagy egyetlen reményünk. Tudjuk, Urunk, hogyha mindenki elvet és elhagy, te benned akkor is találunk befogadó, csodálatos Istenre, életünket szerető megváltóra. Benned találunk bűneink megbocsátójára, lelki ruhánk megtisztítójára. Vágyunk hozzád jönni és hozzád menekülni. Taníts bennünket arra az igazi kereszténységre, amely tényleg a hozzád való tartozás drága szövetségén alapul, amely nem olcsó kereszténység, nem látszat és felület hívőség, hanem amely a lélek mélyéig hatol, amely mindent felforgat, megítél és helyre tesz, megtisztít. Bocsásd meg, amikor mi akarjuk megúszni mindazt, amivel jár a te követésed. Múltunk megítélését, és szeretnénk elhanyagolni. Vágyunk elodázni a dolgoknak a rendezését, bocsánatkéréseket, kárrendezéseket, és bizony sokszor döntés nélkül akarunk hozzád csatlakozni. Mutatni a tömegben, hogy mi is ott vagyunk, valahol melletted, valahol a közeledben, valahol a gyülekezetben, valahol a templomban, de a szívünk nem hozott döntést, hogy téged akarunk. Most énekeltük az énekben, hogy jöjj Királyom Jézusom, szívemimet megnyitom. Vágyjuk ezt kimondani egész lényünkből, hogy jöjj be királyként az életünkbe, mert a szívünkbe engedünk. Hadd, hogy életünket ne önző kívánságaink köré szervezzük és építsük, hanem te légy a központ, és mindent a te gondolataid szerint építsünk. Taníts, vezérelj, és vigy be minket a te örök országodba. Köszönjük a keresztet, és amelyet azt tanít nekünk, drága váltságodat, de tanítja bűngyűlöletedet, és az értünk való remegésedet, szeretetedet is. Taníts minket a te igédből, az örök élet ösvényére. Vigasztalj gyászolót, és gyógyíts meg beteget, Urunk, gyülekezetünkben. Állj a magányosok mellé, a szomorkodók mellé, és ha találjon mindnyájan mindenki, te benned békességet, örömet, élete teljességét. Köszönjük, hogy meghallgattál. Te vagy reményünk örökre, Úr Jézus. Amen. A csendes percben mindenki a saját imádságát, szíve fohászát vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. A záró énekünk, testvérek, a 464-es megkezdett dicséretünknek a második, harmadik, negyedik, ötödik verse. Tehát a kettes versszakától az ötödikig énekeljük, 464-es ének, kettestől az ötös versszakáig énekeljük, véreddel, mely elkifolyt, mosd le rólam, ami folyt.